Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Lehet-e szenvedély a képalkotás? Hogyan készül röntgenfelvétel 300 éves múmiákról? Milyen nehézségekkel néz szembe egy orvos Párizsban és egy osztályvezető Magyarországon? Mi minden kell ahhoz, hogy a kornak megfelelő színvonalon szereljenek fel egy radiológiai osztályt? Meg lehet-e szokni évtizedek alatt, hogy a beteg szemébe nézve tudtára kell adni a nehezen kimondható diagnózist? Vannak-e általános irányelvei az Európai Emlődiagnosztikai Társaságnak, amelynek nemrégiben lett elnöke a nagy generáció mai vendége, Forrai Gábor, a Duna Medical Center radiológiájának osztályvezető főorvosa. Röntgenfelvételnek, az MRI-nek és egyebeknek nincsen hangjuk, legalábbis a rádióban nem adható a hangjuk, és arra gondoltam, hogy legyen valami, ami önre jellemző, és én véletlenül megtudtam, hogy nagyon szereti a ragtime-ot. De meg lehet azt fogalmazni, hogy az ember miért szeret bele egy ilyen zenébe, amit aztán évtizedeken keresztül hallgat állandóan?
Nem vagyok benne biztos, hogy ezt meg lehet fogalmazni, ez... Ugye a rektám az ilyen rongyot, vagy ilyen szaggatott zenét jelent. Egy-e családtagok szerint ez kopogás csak, és nincs nagyon variáció benne. Valami miatt egy olyan intenzív öröm érzést ad nekem, hogy nagyon sokat szoktam ilyet hallgatni, illetve szoktunk járni barátaimmal.
Rektám
fesztiválra, például Kecskeméten van egy ilyen.
Tényleg?
Illetve nagy vágyam elmenni Illinoisban, illetve most átköltözött Mississippibe, egy hajón szoktak tartani ragtime versenyt, ezt több napig ezt hallgatni, ezt még nem próbáltam ki, de lehet, hogy
az ember tudja, azt mondjuk tudja, hogy mennyire van kalibrálva, hogy hány órán keresztül lenne képes ragtime-ot hallgatni?
Nem tudom, nekem mindig valami szól, például a kocsiban, és ott azért előfordul, hogy 15 órákat vezetek, és mindig valami zene szól. Azt még nem próbáltam, hogy végig ragtime-ot, de nem hiszem, hogy ne bírna.
Mi szól még a ragtime-on kívül? Hogy így belecsapjunk a szakmába.
Hát jazz mindenképpen, de eléggé mindenevő vagyok, tehát nagyon sokféle klasszikus zenét szoktam hallgatni, leginkább bécsi klasszikusokat, de Pink Floydot, de hát klasszikus jazzt, illetve hát ez egészen a Prodigy-ig el tud menni. Néha gyerekeim hoznak olyan zenéket, amiket ugye első pár percben nem vagyok biztos, hogy szeretnék hallgatni, aztán utána egészen jól meg lehet azt is szokni, sőt élvezni.
Volt az életében számos dolog, amiről még beszélni fogunk, de számomra egy nagyon érdekes, furcsa kirándulás, hogyha ezt mondhatom. Ez pedig a paleoradiológia, hogyha jól mondom, hiszen amikor a váci múmiákat megtalálták, amelyek kb. 300 éves múmiák, amik előkerültek egy ásatás során, akkor ön és a munkatársai készítettek róla felvételeket.
Igen, ez még az áldott emlékű Szabolcs utcai kórházban történt, ami egy egyetem volt annak idején, és CT-vel végig szeletelgettük, végig vagdaltuk vékony rétegekre a múmiákat, és mindenféle betegségeket találtunk bennük. Ebből volt közlemény is, illetve a National Geographicban is megjelent egy cikk, ezt nagyon élveztük. Elég furcsán néz ki egyébként egy múmia a CT asztalon, ezt jobban nem látja senki, mert nagyon,
mert?
Nagyon furcsa. Hát nagyon ott normál, ahol betegek
mihez képest furcsa?
Feküdni.
Ja, hogy ahol a betegek szoktak feküdni, most 300 éves múmiák
igen,
feküdnek.
Hát ez
és hogyan szállították őket be?
Különböző dobozokban, hát profi régészekkel dolgoztunk, és ők hozták oda. Nyilván fertőtlenítettünk mindent előtte, utána, de megfelelő etikai engedélyek, tehát ennek megvan a módja, de nagyon szórakoztató volt kitalálni azt, hogy mi volt a betegsége, miben halt meg esetleg az a
múmia. Ez lehet egy 300 éve meghalt emberen végigkövetni, hogy mi volt az, amiben ő meghalt, vagy milyen betegsége volt?
Abszolút, hát hogyha ez a csontokat érintette, akkor teljesen világosan meg lehetett állapítani, hogy melyik volt TBC, és melyiknek verték be esetleg a fejét. Gyógyítási célból csináltak egy néhány lyukat a fejére, hogy kiűzzék a szellemeket. Tehát elég érdekes dolgok vannak a világon. Manapság a boncolásoknak egy része így működik, tehát hogy CT-vel boncolnak, és nem is boncolják valójában föl az elhunytat. Tehát ez egy komoly trend a radiológián belül.
Hogy fölszeletelik gyakorlatilag a CT-vel, és akkor szükségtelen a klasszikus boncolás.
Így van, hát nem szükségtelen, az mindig kell, mert szövettant nem lehet másképp csinálni, de az eredeti állapota a szerveknek az úgy látszik jól, hogyha nem nyúlunk hozzá. Tehát CT-vel nagyon sok mindent meg lehet mondani. Ereket is föl lehet tölteni, tehát érdekes, ez egy újfajta trend.
A CT-vel való mindenféle, például az érfeltöltés, ez nem is értem, hogy mit jelent. Hogy lehet CT-vel ereket föltölteni, és mivel kell őket föltölteni?
Kontrasztanyaggal, ez élőben is működik, tehát kontrasztanyagot adunk vénán keresztül, és akkor az másképp látszik, más színű a CT-n. Ugyanezt meg lehet csinálni egy elhunytal is, csak nyilván a szíve nem működik, tehát végig kell benne valahogy tolni azt a kontrasztanyag oszlopot.
Emlődiagnosztikai szempontból volt-e valami érdekes a 300 éves múmiákon?
Sajnos a lágyrészek nem látszanak a 300 éves múmiákon, tehát ja. erről le kellett erről
szóval
le
ez
kellett
egy abszolút amatőr kérdés volt ezek szerint.
Nem, de megválaszolható.
Igazából csak át akartam evezni az Európai Emlődiagnosztikai Társasághoz, amelynek ön nemrégiben lett az elnöke. Az Európai Emlődiagnosztikai Társaság azon kívül, hogy radiológusok, akik kifejezetten ezzel foglalkoznak, nyilván találkoznak időről időre. De szab-e meg bármifajta gyógyítási trendet, vagy diagnosztikai trendet, amit aztán követnek azok az országok, ahonnan vannak benne orvosok?
Én azt remélem, hogy igen. Az Európai Emlődiagnosztikai Társaság az tulajdonképpen az Európában dolgozó emlőradiológusoknak a szervezete. Ez a legmagasabb szintű tudományos szervezet, ami ezzel foglalkozik, kifejezetten és csak ezzel. Ennek most sok száz tagja van, és ez a szervezet nem hatóság, tehát nem adhat ki, főleg nem Európára vagy más országokra vonatkozó jogszabályokat, viszont állásfoglalásokat igen, sőt már adtunk is ki több ilyen állásfoglalást, illetve most legújabban betegtájékoztatókat kezdtünk el gyártani, egy sok oldalas cikk jelent meg például az emlő-MR vizsgálatokról, mert nem csak a betegek, a hölgyek nem tudják, hogy pontosan mire való, mire nem való, mit kell vele csinálni, mit kell erről elgondolni, hogy kell odajönni, hogy zajlik, stb., hanem a beküldő orvosok sem mindig tudják azt, hogy pontosan ez mire való. Ez egy nagyon speciális dolog, tehát nyilván a radiológia egy konzultációs szakma, tehát hogyha a klinikusoknak valami kérdése van, hogy kinek mi a baja, vagy mekkora az a baja, akkor konzultálni kell a radiológussal, és ezt most leírtuk, mert nagyon sok kérdést kapunk, illetve világos a beküldésekről, meg a mi leleteinknek az értelmezéséből, hogy nem teljesen tiszta, hogy mi ez, úgyhogy ilyen állásfoglalásokat tervezünk is még kiadni emlőszűrésről, emlőultrahangról, ilyesmiről.
Azt mondja, hogy konzultatív szakma a radiológia. Az ember azt feltételezné, hogy az orvosok szóba állnak egymással, ugye? Ez így zajlik a gyakorlatban is?
Ez éppen emlődiagnosztikában nagyon is így zajlik, tehát ott van egy úgynevezett emlőtím, gyakorlatilag minden kórházban, a jobb helyeken kötelezően, a kevésbé fejlett helyeken meg nagyon jó lenne, hogyha így lenne, ahol leül egymással a sebész, az onkológus, a radiológus, a patológus, és megbeszélik az adott eseteket, kivetítik a képeket, kivetítik a szövettant, és ezek egymásra lógnak, ezek a szakmák, tehát nem nagyon tudnak egymás nélkül mit kezdeni. Megoperálni nem lehet anélkül egy nem tapinthatót, hogy mi meg ne jelölnénk, hiszen mi látjuk, ők operálnak, egyikünk se tudja a másik szakmáját csinálni. Tehát muszáj együtt dolgozni, és jó is, élmény is. Tanulunk folyamatosan belőle, és több jön ki belőle. Uh-huh. Ez egy módon nem működik, hogyha alacsonyan képzett emberek szerveződnek teamben, mert akkor annak az eredője az gyengébb lesz, mint hogyha egyenként próbálnának.
Ez dolgozni. Gyakorlat, hogy alacsonyan képzett emberek szerveződnek teambe, hogy ezt kiemelte most?
Nem gyakorlat, mert alacsonyan képzett emberek nem szoktak tímet alkotni, mert nem tudnak egymással annyira jól párbeszédet folytatni, hiszen a képzettségük nem elég hozzá. Ez inkább egy ilyen kellemetlenkedő ellenpélda volt a részemről, mint egy elkerülendő dolog.
De hát az embernek valamit mindenképpen a szakmájában már tudnia kell ahhoz, hogy képes legyen meghallgatni a másik embert.
Természetesen, hát egy közös nyelvet kell ismerni, egy közös tudás anyagnak kell mindenkinek a fejében lenni, és akkor lehet szóba állni, és akkor viszont a különböző szakmák együtteséből több jön ki, mint külön-külön az egyes szakmákból. Tehát a radiológia tipikusan ilyen. Van egy nagyon rossz elképzelés, ami szerint a radiológia egy akár ott helyben, a kórházban, akár valahonnan távolról egy lelegyár. Na most itt nem erről van szó, tehát hogy bejön
ez kikéri magának, hogy egy lelegyár.
Ezt kikérjük magunknak, ez nem lelegyár, hanem ez egy konzultatív klinikai szakma, tehát a klinikusokkal együtt a beteg üdvéért dolgozunk, de még véletlenül sem lelegyárként, ez visszautasítandó.
Folytatjuk mindjárt Forrai Gáborral.